világkupa versenyt. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a sportvilágba. 22-ra 30 perckor ismét várom önöket, interjúkkal és még több érdekességgel. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádióváltozatát, annak 13. részét hallgathatják meg.
...1978. november 15-e. A fészekben Konrád György előadása. Angolul kerül kezembe a látogató. Korábban Makkarcsi ajánlotta a Konrád könyveket olvasásra, ezért kértem anyámat, hogy küldjön. A könyvtárosnő elutasította őt, kurtán válaszolva, Konrád könyvet nem kell olvasni. Most már tudom miért. Mert a könyv éles képet rajzol a Kádár évekről, tömjénezés helyett. Az év utolsó eseménye Palotai Boris levele.
Nagyon rossz évem volt. Háromszor kerültem kórházba. Úgy látszik, a garanciális idő lejárt. Boris. 1978. December 30.
1979. Az év Faludi lázzal kezdődik. Lényegében már 1978 nyara óta készülünk az év számunkra legnagyobb eseményére, Faludi György szerzői estjére állunk. A 300 Winston Drive Skyroomban, a Skyroom a házunkban a 31. emelet felett egy tágas, jól felszerelt terem körben ablakokkal, Manhattan nagy részét, a New York Harbort és New Jersey fás, lápos részét lehet látni. A termet ki lehet bérelni. Rengeteg levelet írunk és kapunk az esttel kapcsolatban. Sajnáljuk, akik nem tudnak jönni, akik eljöttek, köszönik és lelkesednek. Az est nagy siker. Az év hátralévő része röviden fogalmazva. 6 levél, 6 előadó, 6 halálhír. Odahaza Budapesten valami készülődik. Április 2-től 14-éig. Vince iskolájában húsvéti szünet van. Ezt a lehetőséget kihasználva kocsival lemegyünk New Orleansba, ami rettenetes hosszú út. A főbb állomások. Williamsburg, a legrégibb amerikai kolónia, jóval korábbi, mint a sokat emlegetett 1620-as Plymouth Rock, a Mayflower kikötőhelye, Asheville, Cherokee, az indián törzs, azaz nemzetvárosa, Csattanoga, a kis hegyi vonatával, ki nem emlékszik a 40-es évek Csattanoga csúcsújára, Atlanta a föld alatti várossal, New Orleans a jazz szülőföldje, Natchez és a bájó, visszafele a Blue Ridge Mountains, kék hegyvonulat. És a Shenandoah völgye, Gettysburg és Harrisburg, a polgárháború nagy csatáinak színhelye. Több mint 3000 mérföld, azaz körülbelül 5000 kilométer volt az út. Jó volt a kikapcsolódás, ismeretszerző, de nagyon fárasztó. Gyuszi kihasználta, továbbképző kurzuson vett részt. Június 15-e, Mensáros László érkezik New Yorkba. Június 29-e, Psota Irén előadó estjét együtt nézzük Mensáros Lacival. A Hamzaféle Madison Avenue előadóteremben, ahova Laci csak nézőként lépett be. Psota szereplése nagy siker volt. Utána Kövesdi Pali műterem lakásában ugyancsak sikeres partival. 6 megrendítő halálhír. Először Sári Sándor, londoni jótevünk. Náluk laktunk utolsó izgalmas londoni napjainkban. Kocsinkat is ő küldte utánunk 1967-ben. Aztán Várkonyi Zoltán Budapesten április 10-én, Ján Kádár június 1-én váratlanul. Pestről kapjuk Örkény István június 30-a és Ignác Rózsa szeptember 21-i halálhírét. Kovács Bandi december 12-én hagyott itt bennünket. Egyszer még láttuk áttetsző fehéren sétálva a Madison Avenue-n, aztán már csak kórházban. A Montclair Hospitalben naponta meglátogattuk. Utolsó kívánsága volt, hogy Faludi Gyurkát még egyszer lássa. Gyurka november 25-én érkezett. Bandi boldogan készült a találkozásra. Egyenesen a kórházba vittük Faludit a reptérről Bandihoz. Elkéstünk. Kovács Bandi már kómában volt. A 80-as évek elején. A két évtized munkanapjai hosszúak, sőt egyre hosszabbak. A heti három rendelési nap eleinte 3x8-10 óra volt, két év múltán 12-14, majd a 80-as évek elején már 15-16 órát dolgozom. És ez csak a rendelés. Ezen kívül a könyvelés, számlázás és még sok más írni és levelezni való, amit otthon végzek el, mindezt a háztartás és Vince ellátása mellett. Gyuszinak pedig kórházi kötelezettségei vannak, szülések, operációk, ügyeletek, fáradtságos és áldozatos az élete. Szerencsére erős alkatú, másként nem maradt volna meg a pályán, már a kezdetén sem otthon Budapesten. 1980-ban Faludit sokszor látjuk, könyve készül Püski kiadásában a szomszédban, megbeszélések kötik New Yorkhoz. Így van lehetőségünk arra is, hogy együtt nézzük meg az Angi Vera című filmet. Jó film, a rákosi rendszerről szól, erről már minden rossz elmondható, persze gyakran Kádáréval összehasonlítva, az utóbbi javára csak a különbségeket hangsúlyozva, az azonosságot nem. Ma Karcsi 5 év után újra New Yorkba jön. Eszembe jut, ahogy Karcsi szokta mondani, magyar művész otthon, magyar művész a strandon. Az utolsó szót most külföldönnel behelyettesítve. 1980. június 6-a. Szemere Vera érkezik Torontóból. Kicsit furcsán viselkedik, barátaink szerint, mint egy kommunista bárónő. A Brezsnyevet nyilván nem imádó torontóiakra mérgelődve agitátorként szónokol. Brezsnyev 25 luxusautót is megengedhet magának, olyan hatalmat képvisel. November 4-e. Ronald Reagan nyerte meg az elnökválasztást. Ebben az időben egyik éjjel a 11 órai hírek után férjem szokásához híven pásztázta a tévécsatornákat, majd megakadt valamelyik non-profit állomáson. Izgatottan invitál, hogy csatlakozzam hozzá, mert valamilyen kerekasztal konferencia arról tárgyal, hogy meddig lehet a marxista utópiát gazdaságilag fenntartani bármilyen formában, diktatúraként vagy anélkül. Kétségbe esetten és kinevetve a naív amerikaiakat, szeme mégis érdeklődéssel ragad a képernyőre. Ezek komolyan azt hiszik, hogy egy parancsuralmi rendszer magától összedől. Mondja bosszúsan inkább, mint kétkedve. Amint egy 10-12 emberből álló szakértő gárda, ekonómus egyetemi tanárok és más gazdasági szakemberek egyöntetű véleménye az volt 1980-ban, hogy 8-10 év alatt érkezik el a Szovjetunió olyan fokú gazdasági csődhöz, ami megoldhatatlan, mert nem lehet tovább elodázni az összeomlást. Akkor már nem lesz bank a világon, amelyik adna kölcsönt a kamatok kamatainak fedezésére. A visszafizetés nyilvánvaló képtelensége miatt. Egyetértettek abban is, hogy egyetlen egy, még rosszabb megoldást alkalmazhat a szovjet. A nukleáris háborút, de abban nincs nyertes. Két felszólaló úgy vélekedett, hogy ez azért nem valószínű, mert a vörös diktatúra nagyon előregedett. Diktatúrák nem élnek meg egy évszázadot, mondta az egyik. Férjem hangosan nevetett az elképesztő naívságon. Mégis reménykedtünk, hogy talán ők látják jól. A lengyelországi helyzet aggasztó volt akkoriban. Milyen igazuk volt? Gyuszi állandóan emlegeti 1988 óta ezt a kerekasztalt. A saját naivitását bevallva már nevetve mondja, hogy a Budapesti Közgazdasági Egyetemen is jobb lett volna valódi közgazdasági ismereteket tanítani a minden tudományok alapját képező marxizmus-leninizmus helyett. Az élen járó változatról nem is beszélve. Nem véletlenül szokás előbb iskolába járni, és csak azután ülni miniszteri íróasztal mellé, döntéseket hozni. 1988-ban már nem kellett lángésznek lenni annak felismeréséhez, hogy az utópiára és erőszakra épített gazdasági rendszer a végét járja. Magyarországon a lebomlás 10 évvel korábban kezdődött. Én innen úgy látom, hogy Bacsó Péter a Tanú című filmjének vetítésével 1978-ban. Ahogy édesanyja Palotai Boris írta nekem, 10 évi dobozban heverés után vált évekig tartó példátlan sikerré. 1979-ben Örkény István darabja a II. Világháborúról szóló Pisti a vérzivatarban kavart hasonló izgalmakat. Ugyanabban az évben megalakult a SZETA, a magát szégyentelenül szocialistának nevező rendszerben, bár némi tiltakozással. A mozgó világ működése, meglepő értékítéletei, például az emigrációban élő Faludi dicsőítése, bátor értékelése is megdolgozták a talajt. A 80-as évek így növesztették magukat reformkorrá. Gondoljunk ifjabb Rajk László szamizdat butikjára 1981-ben a belvárosban. Neki szabad? A Kundera könyvek szamizdatban szintén segítették a felismeréseket. Lassan alakul és formálódik a közvélemény. 1983-ban beszüntetik ugyan a mozgó világot, de a világ már magától mozgott tovább. Nem lehetett megállítani. Ez az otthoni mozgás az emigrációtól is kap komoly szellemi támogatást. Faludi 1981-ben Kádárhoz intézett versére gondolok. Egy helytartóhoz 25 év után. A költő Kádár szemébe vágja a vádat. Egy országot toltál át Ázsiába, de mégis akad, aki nem látja, vagy nem akarja látni a világ mozgását. Válaszul, mint egy ellenpontként 1982-ben bevetik Gyurkó László PB határozattal megrendelt propagandakönyvét. Lássuk hát a szöveget. Kádárért nem rajonganak az emberek. Szeretik. Bensőségesen, örömmel, tisztelettel. És nem csak Kádár azonosult az országgal, az ország is azonosult vele. Ezért mertem leírni a dagályos mondatot, hogy Kádár János egyenlő Magyarország. Egyszerű, könnyed, hatásos nyelvhasználat. A propaganda szövegírók lényegében tehetséges emberek, de az írástudók felelőssége nagy. Kellett volna távlatban gondolkodni ezen. 1981. Életünkben a munka dominál, reggeltől estig, minden nap. Eszembe jut néha, hogy jó lenne könnyedén élni, mint sokan mások. De folytatom tovább munkáimat, mint Szonya a Ványa bácsiban, otthon és a rendelőben, fegyelmezetten, úgy, mint Gyuszi, róla példát lehet venni. Jó ez így, csak így jó. Egyre erősebbek vagyunk. Néha régi barátokkal, ismerősökkel, középiskolai és főiskolai évfolyamtársakkal fedezzük fel újra egymást. Elbeszélgetünk, emlékeinkből olyan dolgok jönnek elő, amit a mai fiatal 40 évvel később már meg sem érthet. El tudja képzelni valaki ma Magyarországon, hogy az imperialista nyugat dekadens termékeit, mint például nejlonholmit, csak titokban lehetett behozni? Hogy a varrás nélküli harisnya, egy mohair pulóver, egy parfüm, púder vagy egy Elizabeth Arden rúzs mekkora ajándék volt akkor? Apor Nonó leveléből 1981. április 2.
Egy éve nyugdíjas vagyok. Elég unalmas. Egész nap Zolit várom. Ideggyulladást szereztem. Péter fiam elköltözött. Csókol. Nonó.
Rövid, de jóval lakonikusabb levél. Hosszadalmas levelezés után megállapodunk bátyámmal a nyári bécsi találkozást illetően. Mamát viszont látni 10 év után. Egy Bécs környéki régi kastélyt átalakítottak szállodának. Martin Schloss, Klosterneuburgban. A New Yorkban közzétett hirdetés alapján bérelünk szobát. A Schloss Hotelben 6-an voltunk vendégek összesen. Mama, Iván új feleségével és mi 3-an Vincével. A kastély szép, a tágas parkban úszómedence is van, vize elég hideg. Kellemes órákat üldögélünk a víz mellett mamával beszélgetve. Állapota elég jó, de mégis nagyon aggódom miatta. 4 napot töltöttünk együtt. Mama szárnyas hajóval ment vissza Pestre, mi pedig Ausztrián keresztül Párizsba utaztunk. Ez volt 15 év után az első európai utunk, az apósommal töltött pár napot kivéve 1970-ben. 1981. szeptember 26-án Bacsó Péter jelenik meg New Yorkban Illy feleségével. A Tanú című filmjét vetítik a New York Filmfesztiválon. 1981. október 3. Kirándulás Bacsóékkal, West Point és a Long Island Soundon a tengerpart. Az egyhetes New Yorki tartózkodás után levegőre vágytak. Apor Nonó levele 1981. november 17.
Édes Marikám, levelednek nagyon megörültem. A Kammermayer utcai ötvös azt üzeni, hogy ma sem felejtette el, ahogy beléptél az üzletébe fehér kucsmádban. Csókol, Nonó.
Az év végén nagy öröm, egyúttal nagy megterhelés is. Saját rendelőnkbe költözünk az eddigi bérleményből. 4 utcával feljebb, de ugyanúgy a Park és Lexington Avenue között. 1982. január 15-én van Karola Jutka és Béla 25. házassági évfordulója. Galapagosra mennek megünnepelni. Pár nap múlva hívnak, visszajöttek, Béla nem érzi jól magát, kivizsgálások sorozatán megy át, a diagnózis májrák, már operálhatatlan állapotban, nagyon szenved, és március 31-én meghal 54 évesen. Súlyos élmény a 15 éves Vincének is, számára Jutka és Béla voltak a hiányzó család. Tóparti házuk kedvenc mesebeli helye volt, hosszú hetekig gyászol. Jutka hónapokig búskomor. Szeptemberben Kövi Pali rendez fogadást Tom Lantos újraválasztásra készülő amerikai képviselő, congressman számára a Four Seasons-ben. Ez időtájt jön át Svédországból Herskó János Jutka lányával. És megkezdődik újra a New Yorki Filmfesztivál. Szeptember 25-én Makkároly Törvényen kívül című filmjét vetítik, majd a Gotár Péter rendezte Megáll az idő van műsoron október 9-én. Mak és Bacsó pár hét múlva újra jönnek, és jön Konrád György is. Boristól nem jött több levél. Apor Nonótól tudtam meg halálának körülményeit majd egy évvel később. A váratlan és ismeretlen vendéget a végére hagytam, pedig időrendben nem itt a helye. Szeptember 28-án a New Yorki Milford Plaza hotelből egy férfi hív, aki rokonnak mondja magát, de hangja mást sejtett. Hivatalos, felsőbséges, kimért, talán még okító is. Egyszerre beugrik az emlék. Tavaly 1981-ben új sógornőm említette, hogy öccse már többször járt Amerikában, meg akar ismerkedni velünk. No, ez biztosan ő. De miért olyan kimért? Érte megyünk. Gyorsan kiderül. Hivatalos úton, küldöttség tagjaként van itt. Budapesten a rádiónál dolgozik. Már értem. Pártja utasításai szerint beszél, mint tavaly Szemere Vera. Bankkölcsönügyben jöttek most is, mint már jó néhányszor. Miután az is kiderül, hogy ő nem pénzügyi szakértő, meg riportot sem csinál, akkor nyilván ő egy nem szakértő tagja a küldöttségnek. Ilyen nem szakértők minden küldöttséggel mindig jártak, filmdelegációkkal is. Egyszer 1965-ben férjemnek súgtam meg titokban valakiről, hogy ez a fejes, sok évvel később tudta meg, hogy ez beosztása, nem a neve volt az illetőnek. A felismerés pillanatában Gyuszi megkockáztatja a kérdést. A Szovjetunió és a gyarmati alkirályok meddig tudják kölcsönökkel takargatni a gazdasági csődöt? A válasz előkelően halkan jött. Én hiszek pártomban, és feltétel nélkül végrehajtom, amit tőlem kíván. Mondta, és finoman megigazította manzsetta gombját. A szöveg Köszler és Orwell tollára kívánkozik. Aztán még hozzáteszi, nagyon büszke vagyok pártomra. Így történt az első találkozás. 1983. Gyuszi már 10 évet töltött magánpraxisban, mint New York-i szakorvos. Ezt már sokan sikernek nevezik, de a siker kemény munkával jár. Az évek múlásával a praxis egyre nő, újabb betegek szoknak hozzá a mi rendelőnkhöz. A rendelési idő állandóan hosszabbodik. Nekem úgy tűnt, hogy örökké a rendelőben vagyunk. Pedig csak 3 rendelési nap volt hetenként, de az óraszámban kitett egy teljes munkahétre valót. Reggel 8-kor indulunk New Yorkba Vincével. Őt letesszük az iskolában. Gyuszi megy az egyik kórházba, ott levizitel, ellátja a betegeit, én megyek a rendelőbe, ott elintézek mindent, amit a kezdés előtt kell. Lynn, aki 1974 óta alkalmazott nővér nálunk, megkapja a betegek listáját, kivel mi fog történni. Mindegyikkel van valami speciális tennivaló. Lynn közben megcsinálja a szükséges vérvizsgálatokat, vérnyomást, súlymérést, stb. Mire Gyuszi megérkezik a kórházból, minden előkészítve vizsgálatra a 2 vizsgálóban. A rendelési napokon rendszeresen éjfélre érünk haza. Nagyon fáradtan és gyakran egyedül, ha Gyuszi szüléshez megy, vagy váratlan műtétje van. Természetesen minden tervezhető műtétet a nem rendelési napokra tűz ki, de nőgyógyászoknál a műtétek legalább 20%-a sürgős, előre nem látott, a szülésekről nem is beszélve. Voltak persze könnyebb napjaink is. Néha-néha magánéletet is éltünk. Gyuszi kollégáival és feleségeikkel jöttünk össze, vagy a kórháziakkal, vagy a magyarokkal. Július 1-én Zolti, Gyuszi idősebbik fia érkezik Magyarországról. Gyuszi minden szabad idejét a 2 fiúval tölti, rendkívüli szabadságot vesz ki. A fiúkkal elmegyünk a Grand Canyonhoz, több nemzeti parkot járunk végig. Egy másik hétvégét kibővítve elmegyünk a Niagarához és Kanadába is. A Kalmár családtól körülbelül évenként kaptunk levelet. Fiúkat, Pétert felvették a főiskolára rendezői szakra, de előbb le kell töltenie a katona idejét. Aztán jártak New Yorkban újra, de miután Gyuszi megijesztette, hogy azt az íróasztalt meg akarja nézni, ahol a leveleimet tartja mazoista lelkiismeretfurdalások előidézésére, többet nem írt az égő felkiáltójelről. A 2 magyarországi levél halálhírei megráztak. Nagy Jutkával régen 30 éve a főiskolán voltam jóban. Palotai Borissal pedig 30 évig folyamatosan. Fáj, hogy egy összekötő vonal így is, nem csak földrajzilag megszakadt. Hiába tudom, hogy a halál az életrendje, leterít a szomorúság. Hamza Bandi a másik, innen távozó, igazán jó barát. 63 éves volt csupán. Faludi szerint az étvágya ölte meg október 20-án. Halála után 1 héttel tartották a Thanksgiving service-t, hálaadó megemlékezést, kis magyar templomában Manville-ben. Hány barátot temetett el? Béke vele is. Karola Jutka halála volt a legszörnyűbb december 29-én. Öngyilkos lett, főbelőtte magát, nem volt képes egyedül élni. 21 hónappal Béla után elment ő is. 1983-ban Vince 16. születésnapjára repülőjegyet kért Magyarországra magának. Hosszas töprengés után elengedtük, bár ne tettük volna. Más jött vissza, egy kicserélt lélek, aki nem volt hajlandó többé addig végzett munkáit ellátni, újságkihordás, kutyasétáltatás, hogy megtanulja a munka ízét, ahogy mi is tettük ilyen idős korunkban. Az otthoni befolyás rossz hatást váltott ki benne. A magyar betegség a szellemi feudalizmus fertőzte meg egy időre. Jó 10 évbe került, amíg végre magától kigyógyult belőle.
Önök Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádió változatát, annak 13. részét hallották. Krencsei Marian Földe Ákinóra. Közreműködött Tankó Erika. A felvételt készítette Jantyik Csaba és Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.